Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. A mi Isten tiszteletünek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen.
Íme az Isten az én szabadítóm, bízom és nem félek, mert erősségem és énekem az Úr, és lőnékem szabadítóm. Isten áldása legyen a mi Isten tiszteletünk következő részének megáldásán és megszentelésén. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Márk evangéliumának 5. részéből, az 5. rész első 20 verséből. És mentek a tenger túlsó partjára, a gadarénusok földére. És amint Jézus a hajóból kiméne, azonnal elébe ment egy ember a sírboltokból, akiben tisztátalan lélek volt. Akinek lakása a sírboltokban volt, és már láncokkal sem bírták őt megkötözni. Mert sokan megkötözték őt béklyókkal és láncokkal, de ő a láncokat szétszaggatta és a béklyókat összetörte, és senki sem tudta őt megfékezni. És éjjel és nappal mindig a hegyeken és a sírboltokban volt, kiáltozva és magát kövekkel vagdosva. Mikor pedig Jézus távolról meglátta, oda futamodék és elébe borula, és fennhangon kiáltva mondta: mi közöm nékem te veled, Jézus, a magasságos Istennek fia? Az Istenre kényszerítelek, ne kínozz engem! Mert ezt mondta neki: eredj ki, tisztátalan lélek, ez emberből. És Jézus megkérdezte tőle: mi a neved? És felele mondván: légió a nevem, mert sokan vagyunk. És igen, kéri őt, hogy ne küldje el őket arról a vidékről. Vala pedig ott a hegynél egy nagy disznónyáj, amely legelt. És az ördögök kérték Jézust mindnyájan mondván: küldj minket a disznókba, hogy azokba menjünk be. És Jézus azonnal megengedé nékik. A tisztátalan lelkek pedig kijövén bemenének a disznókba, és a nyáj a meredekről a tengerbe rohana. Valának pedig mintegy 2000-en, és belefúlának a tengerbe. Akik pedig őrzik vala a disznókat, elfutának és hírt vivének a városba és a falvakba. És kimenének, hogy lássák, mi az, ami történt. És mentek Jézushoz, és látták, hogy az ördöngős ott ül, fel van öltözködve és eszénél van, az, akiben a légió volt, és megfélemlének. Akik pedig látták, elbeszélik nékik, hogy mi történt vala az ördöngőssel és a disznókkal. És kezdék kérni őt, hogy távozzék el az ő határukból. Mikor pedig a hajóba beszállott Jézus, a volt ördöngős kéri őt, hogy vele lehessen. De Jézus nem engedi meg néki, hanem ezt mondta: eredj haza a tieidhez, és jelentsd meg nékik, mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és mind könyörült rajtad. El is méne, és kezdé hirdetni a 10 városban, mely nagy dolgot cselekedett vele Jézus, és mindnyájan elcsodálkozának. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünk befogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged a mai vasárnapért. Köszönjük, hogy összegyűjtöttél bennünket a te szent házadban. Köszönjük neked az elmúlt hétnek a gondoskodó szeretetét. Köszönjük a meghallgatott imádságokat. Köszönjük neked azt, hogy megajándékoztál bennünket vezető lelki pásztorral. És így imádkozunk most az ő ige hirdetéséért, hogy te szent lelkeddel áld meg őt, hogy a rábízott üzenetet át tudja nekünk adni. És imádkozunk most magunkért is, mennyei Atyánk, hogy a mi szívünket te készítsd fel a te igédnek befogadására. Te látod, Atyánk, hogy milyen szívvel, milyen lélekkel jöttünk ide, mit hagytunk hátra, mi van még előttünk. Te látod a kérdéseinket, a kétségeinket, a félelmeinket. Te látod szívünknek minden sötétségét. Kérünk, bocsásd meg, hogy olyan sokszor nem téged keresünk, nem tőled várjuk a megoldást és a szabadítást. Köszönjük neked, hogy te mégis kész vagy bennünket újra és újra hívogatni, megszólítani és életre hívni. Köszönjük, Atyánk, hogy te elküldted a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, akit azért küldtél, hogy szabadítson meg bennünket minden tisztátalanságtól, minden bűntől, minden félelemtől és kétségtől, minden megkötözöttségtől. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te mindenható Isten vagy, és előtted nincs akadály, bármiből meg tudsz szabadítani, ami kötöz bennünket. Ezért is imádkozunk most, hogy te szabadíts fel bennünket arra, hogy téged megismerjünk, hogy hozzád közelebb kerüljünk, hogy a mennyei atyát úgy dicsőítsük, ahogy az hozzá méltó, hogy lehessünk hűséges gyermekei. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy te küld a te megelevenítő szent lelkedet, add, hogy az ige, amit hallunk és megértünk, az valósággá váljon az életünkben, és hogy az Isten tiszteletünk folytatódhassék akkor is, amikor kilépünk a templomból, otthonainkban, családjainkban, munkahelyünkön, iskolában, mindenhol hadd lehessen az életünk Isten tiszteletté. Az Úr Jézus nevében kérünk, Atyánk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
Istennek lelke, szállj le most mi közénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, vasárnapot megünneplő, megszentelő gyülekezet, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint írva található az imént már hallott ige szakaszban, Márk evangéliuma 5. fejezetében a 19. versben. Ő azonban nem engedte meg neki ezt, hanem így szólt hozzá, menj haza a tiéidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett az Úr veled, és hogyan könyörült meg rajtad. Kedves testvérek, a magyar emberekről mi rólunk megállapították többek, hogy nagyon árérzékenyek vagyunk. Hogyha azt tapasztaljuk, hogy valami olcsóbb, akkor hajlamosak vagyunk arra, hogy beüljünk az autóba, és elutazzunk akár több kilométerrel is arrébb, hogy olcsóbban juthassunk a kiválasztott termékhez, vagy kisebb áron tankoljuk meg az autónkat. Ugyanakkor a bölcs ember ebben a tekintetben mérlegel. Nem elítélendő az, hogyha valaki jól akar sáfárkodni a pénzével, de a bölcs ember mérlegre teszi, megéri-e, meddig éri meg elutazni, elmenni. Hiszen van az a pont, amikor már többe kerül az utazás egy olcsóbb termékért, mint amennyi az árkülönbözet lenne. A mai igében, amit az imént hallottunk, azt vehetjük észre, azt láthatjuk, hogy milyen ára van, mondhatnánk így is, mennyibe kerül Jézus Krisztus szabadítása. Az Úr Jézus egy este úgy döntött, hogy áthajózik a tanítványaival a Genezáreti tó túlsó partjára, szeretett volna egy kissé távol lenni azoktól az emberektől, akik őt folyamatosan követték. Nagyon nagy tömeg vette őt mindig körül, és neki is, a tanítványoknak is szüksége volt a csendre, a megpihenésre. Szükségük volt arra, hogy csak magukban legyenek, egymással, az Istennel. Éppen ezért döntött úgy az Úr, utazzunk át a tó vagy tenger túlsó partjára, hiszen ott már pogányok élnek. Amikor kikötött a hajójuk, akkor a gadarénusok földjére helyezték lábaikat, de reménységükben csalódni kellett. Ugyanis amint megérkeztek, amint kiszálltak ebből a hajóból, azonnal rohant feléjük valaki, aki megismerte Jézust. Egy teljesen torzomborz, egy zilált tekintetű, öltözetű férfi szaladt oda hozzájuk, és kiáltozott rögtön, Jézus, miért gyötörsz engem? Miért jöttél ide? Az inkognitóból nem lett semmi, azonnal felismerték az Urat. Ugyanakkor hallottuk az igéből, tulajdonképpen nem az ember, hanem a benne lakozó gonosz lélek, a démonok ismerték meg Jézust, és ezek azok, akik oda kényszerítik ezt a szerencsétlen embert az Úr elé. Azt olvassuk róla, hogy igen sokat szenvedett. Megszállott ember volt, aki önmagára is veszélyt jelentett, és különösképpen is a környező társadalomra, a környéken élő emberekre. A gonosz, a démonok birtokba vették ezt a testet, és szörnyű dolgokra kényszerítették. Sokszor megkötözték őt, megpróbálták akár még láncokkal is lekötözni, de a benne lévő gonosz ördögi erő oly annyira hatalmat vett rajta, hogy még ezeket a kötelékeket is leszakította saját magáról. Egy tönkrement élet áll előttünk. Se családja, se barátai, semmilyen kapcsolata nincs. Egy magányos, nyomorult ember. Elképzelhető, hogy neki voltak egyébként barátai, mielőtt megszállták a démonok. Lehet, hogy volt családja is, és fájó szívvel kellett mégis a családjának elűzni, elzavarni otthonról, mert veszélyt jelentett mindenkire. Kedves testvérek, sajnos a sátán ma is ezt teszi. Ez a célja, hogy legyenek szétesett családok, szétesett, tönkrement életek és közösségek, ahol az emberek félnek egymástól, ahol kerülik a másiknak a tekintetét, ahol szégyenkeznek, nem merik kimondani őszintén véleményüket, gondolataikat. Erre törekszik. Remélem, mi nem tudjuk, mi ez, személy szerint, de sajnos tudunk sok olyan családról, ahol bár talán még együtt étkeznek, de már az étkezésnél csak a kanálnak a csörgését lehet hallani. Beszéd nincs. Csendben, halkan folyik az étkezés. Ha van egy-egy kérdés, rövid, egyszavas válaszok születnek rá. Aztán, mikor befejeződik az étkezés, bemegy mindenki a maga szobájába, elkülönül. Egy fedél alatt él még a család, de már szétesett, széthullott. Valaki éket vert közéjük. Ugyanígy tapasztalható ez sok munkahelyi közösségben is. Milyen szomorú az, amikor egy irodában egymás mellett dolgoznak emberek, és már annyira megromlott közöttük a viszony, hogy már csak e-mailt dobálnak egymásnak, és azon keresztül tartják a kapcsolatot, mert egymáshoz szólni sem bírnak, ha lehet, elfordítják a fejüket. És legyünk őszinték, gyülekezetekben is előfordul ilyen. Nagyon szomorú, amikor azt lehet tapasztalni, hogy egy gyülekezetben klikkenként ülnek az emberek, vagy megpróbálnak mindenki maga ülni, egyedül, nem odaülni senki mellé, engem nem érdekel a másik ember, engem hagyjanak békén, én csak az Isten igéjét jöttem hallgatni. Amikor azt mondja valaki, én nem szólok hozzá, ő se szóljon hozzám, bizony még ide is képes befurakodni és éket verni ember és ember közé. Azt látjuk, hogy a tisztátalan lelkek oda kényszerítik ezt az embert az Úr Jézushoz, és megkérdezi, mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten fia? A kérdés nagyon jó, mert nincs semmi közük egymáshoz. Semmi közös nincsen bennük. Nem is lehet, hogy egy helyen legyenek egyszerre. Éppen ezért a gyengébbnek el kell mennie, el kell menekülnie. És azt mondja Jézus, menj ki, tisztátalan lélek, ebből az emberből. És amikor ezt ti mondja Jézus, akkor annak menni kell. Már csak egy kis egérutat próbál magának nyerni, amikor azt kéri, hadd menjünk legalább a disznókba. De ha Jézus azt mondja, menni kell, akkor menni kell. És testvérek, ez egy óriási vígasztalás nekünk. És óriási reménység kell, hogy legyen. Mert hogyha már közénk éket vert a sátán, akkor ott van a lehetőség, hogy mi oda hívjuk Jézust. Ahová oda hívják Jézust, és királlyá teszik az emberek az életük fölött, ott a sátánnak menekülnie kell. A széthúzás, a veszekedés, a susárlás, a rágalmazás lelkének el kell mennie, és ott kell, hogy maradjon a Krisztus egybe tartó, szeretetteljes lelkületének. Van rá lehetőség, hogy a legrosszabbnak tűnő, a legkilátástalanabbnak tűnő kapcsolatok is helyre álljanak, ha Jézus Krisztust királlyá tesszük az életünkben. A tisztátalan lelkek kérik, hadd menjenek az ott legerésző disznónyájba. Jézus ezt megengedi, hiszen egyébként is a zsidó emberek előtt a disznó egy tisztátalan állat, és azok azonnal belerohannak a tengerbe. óriási kár keletkezik, anyagi kár. A kondások, látva az eseményeket, azonnal megindulnak be a településre, a faluba vagy városba, és nyilván újságolják el útközben mindenkinek, akivel találkoznak, hogy mi történt, és legfőképpen mennek a tulajdonosokhoz, a disznók tulajdonosaihoz, hogy hát ilyen kár érte őket. Természetesen ezeket hallva, azonnal, aki csak hírt kap, híradást kap mindezekről, indul ki a település határába látni a saját szemeivel mindazt, amiről ezek a kondások beszámoltak. Odaérkeznek és látják, minden pontosan úgy történt, ahogy ezek az emberek beszámoltak róla. Ott ül az az ördöngős, akitől eddig mindig félni kellett, rettegni, teljesen egy zilált, egy tönkrement élet, és most békés, nyugodt, kiegyensúlyozott. A szeméből, a tekintetéből békesség árad. Talán már valami ruhát is adtak rá, de mindenképpen megváltozott az élete. Egy szempillantás alatt teljesen más és új emberré lett. De ezzel együtt megváltozott a településen élők élete is. Hiszen nem kell többé rettegni. Nem kell többé félni. Nem kell újra és újra, amikor arra felé megyünk, ahol ez az ördöngős lakozott, vinni magunkkal botokat, kavicsokat, hogy meg tudjuk magunkat védeni, ha esetleg ránk támad. Nem kell a gyerekeket félteni, hogy jaj, arra ne menjetek, mert aztán majd ez az ember kárt tesz bennetek. Egy csodálatos felszabadulást is jelentett az itt élő emberek számára, hogy egy potenciális veszélyforrástól megszabadultak. Sőt, visszakapták egy szerencsétlen sorsú, egy nyomorult embertársukat. Hát ez egy óriási dolog. És most mindezeket hallva, hallottuk az imént az igét, most ezt a magyarázatot is, lelki szemeink előtt, ahogy elképzeljük, talán megjelenik egy újongó, örvendező sokaság, hogy hú de jó, hát ez csodálatos, micsoda változás. És ugye mi már tudjuk a történet végét, az emberek nem örülnek mégsem. Sőt, inkább csalódottak. Csalódottak, mert jó dolog, hogy ez az ember megszabadult, hogy már nem kell tőle félni, de oda veszett a sok disznó. Hát nagyon nagy árat kellett ezért fizetni. Nagyon nagy ára volt ennek a szabadításnak. Pénzben kifejezhető nagy veszteség, nagy kár. Talán elkezdték végig gondolni, tulajdonképpen már egészen megszoktuk ezt a szerencsétlent itt, már tudtuk, hogyan kell kezelni, tudtuk, milyen bottal kell ütni, hogyha ránk támad, a gyerekek már jól tudták, hogy nem kell arra felé menni, hát kibírtuk volna továbbra is. Persze jó, hogy megszabadult, de hát az a sok disznó, de hát az a nagy vagyon, micsoda kár. Éppen ezért úgy döntenek, teljes egyetértésben elküldik Jézust. Nagy tisztelettel, de mégis határozottan megkérik rá, menjen el. Azért kérik meg meggyőződésem, hogy nehogy Jézus meggyógyítson még valakit. Mert ki tudja, milyen ára lesz még annak? Hát ez csődbe fog minket vinni. Hát mindenünk oda lesz, ha ez itt elkezd rendbe rakni dolgokat. Most felénk fordul az ige, és megkérdezi tőlünk, nekünk mennyit ér Jézus szabadítása? Mi mennyit vagyunk hajlandóak fizetni érte? Milyen áldozatot vagyunk hajlandók vállalni azért, hogy Krisztus szabadítását mi vagy mások megtapasztalják? Sokszor mérlegelnek az emberek ma is. Mérlegre teszik, megéri, nem éri. Egészen odáig megy a dolog, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, tulajdonképpen a gyerekemet hitoktatásban részesítik, ha hittanra jár, nekem az ellen nincsen kifogásom, rosszat ott nem tanul. De azért, hogy én vasárnap felkeljek, felöltözzek, kézen fogjam a gyereket, hozzam a templomba, hát azért ezt én már nem vállalom. Szeretnék azon az egy napon, a hét egy napján, vasárnap addig aludni, amíg akarok, pihenni, ahogyan az jól esik. Azért a vasárnapot hagyják meg nekem. Ennyit azért nem ér. ennyit nem fizetek érte. Vannak, akik azt mondják, ilyen, olyan, amolyan szakkör van az iskolában, hát talán az életre nézve hasznosabb lesz, ha inkább azokra járatom és nem hittanra a gyermekemet. Vannak, akik azon gondolkodnak, annyiszor meglátogattam már XY-t, hívtam az istentiszteletre vagy bibliakörbe, de nem jön. Van értelme még egyszer felöltözni, elindulni hozzá, vagy felhívni telefonon? Már nem éri meg. És lehetne még sorolni a példákat. Egy lelkész kollégám mesélte egy temetés után, hogy milyen volt annak az embernek az élete, akit elkísért a minden élők útján. Elmondta, hogy ez egy alkoholista ember volt. Ebbe is halt bele, az alkoholizmusba. Többször volt rá alkalma, módja, hogy beszélgessen vele erről a szenvedély betegségéről, és próbálta neki megmutatni a kiutat, hogy Jézus Krisztus képes megszabadítani őt ebből a megkötözöttségéből. Úgy látta, hogy van benne nyitottság. Van valamiféle nyitottság ebben az emberben az evangélium felé. De ugyanakkor túl erősek az ő megkötözöttségének a láncai. Ő maga is bevallotta, hogy tudja, nem jó így az élete, de annyira kell neki az ital. Nem tud e fölött uralkodni. És akkor azt mondta neki ez a kollégám, hány órakor nyit ki a kocsma? Azt mondta ez az ember, reggel 6-kor. Azt mondta neki az én lelkész kollégám, nagyon nagyra becsülöm, tisztelem ezért. Nézze, én pont a kocsma és ön között lakom. Minden reggel fel fogok kelni 5:30-kor, hogy amikor megy a kocsmába, itt megy el az ablakom előtt. Jöjjön be, imádkozzunk. Kérjünk erőt attól, aki meg tudja magát szabadítani, hogy ne menjen el a kocsmába, hanem innen forduljon vissza a parókiáról, és megszabaduljon az italtól. Amint az ki is derült az iménti szavaimból, sajnos egyszer sem élt a lehetőséggel. De ez az én lelkész barátom megfizette a Krisztus szabadításának az árát, mert napokon keresztül felkelt minden reggel 5:30-kor, és várakozott. Várta, hát ha jön ez az ember. Hát ha egyszer megáll, és lehet kérni a szabadítást. Nekünk is nagyon fontos, hogy mi ezt a szabadítás árát vállaljuk. Hogy imádkozzunk egymásért, betegekért, a gyülekezetünkért, gyülekezeti kisközösségekért, ige hirdetőkért és ige hirdetésekért. Sokszor ez komoly tusakodással jár, éppen úgy, mint Jákob tusakodott az áldásért a jabbók révénél. És ne higgyük azt, hogy bennünket nem érhetnek olyan kísértések, mint azokat, akikről a Szentírásban olvasunk. Az Úr Jézus azt mondja egy alkalommal Péternek, Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyád fiait. Higgyük el, ha Pétert és a tanítványokat kikérte a sátán, minket is kifog. Van-e közösség, amely imádkozik értünk? Könyörög értünk? Imádkozunk-e egymásért? Vállaljuk-e Jézus szabadításának az árát? Mennyit ér nekünk a Krisztus szabadítása? Mennyit ér, hogy valakiről leszakadjanak a bűnök láncai? Csak azt tudja ezt vállalni, aki maga is megszabadított ember. Aki tudja, hogy mit tett érte Jézus. Mert az Úr Jézus nem mérlegelt. Nem tette mérlegre, megéri-e ez a sok áldozat az emberekért. Mert ha mérlegre tette volna, akkor ő nem jön el ebbe a világba. Ha mérlegre teszi azt, hogy mit jelent otthagyni a mennyek dicsőségét, megszületni egy magatehetetlen csecsemő képében, egy betlehemi istálóban, egy koszos, büdös helyen, ha mérlegre tette volna, hogy majd mennyiszer fogják megrágalmazni, meghazudtolni, ocsmányul viselkedni vele, kigúnyolni, ha mérlegre tette volna, hogy majd hányszor megverik, hogy tövis koronát nyomnak a fejébe, és végül keresztre feszítik, és rettenetes kínlódások között a pokol minden kínjait el kell viselni, és közben az emberek hálátlanok lesznek érte. Ha ő mindezt mérlegre teszi, akkor ő ezt nem vállalja. De az Úr Jézus az életénél is többre értékelt téged. Mindent odaadott azért, hogy megmentsen, hogy leszakadjanak rólunk a bűnök bilincsei. Az Isten nem disznókkal fizetett. Nem aranyon és ezüstön váltottunk meg, hanem a Jézus Krisztus drága vérén. És milyen szomorú, hogy ma is sokan elküldik Jézust. A többség nem durván, hanem olyan finoman, de határozottan, mint a gadaraiak. Mert a világ, a ketteléseik, a szenvedélyeik jobban vonzzák őket, ezekhez jobban ragaszkodnak. A gadarai megszállott, megfizette a szabadításának az árát. Mert neki is kellett ezért fizetni. Az ő fizetsége az volt, hogy miután megtapasztalta, átélte, hogy Krisztus megmentette, a legnagyobb vágy az volt a szívében, hogy követhesse őt. Hogy követhesse az Isten fiát. Azt, aki leoldotta róla végleg ezt a rettenetes kint, ezt a nyomorúságot. Hogy betöltekezhessen minden napon a belőle áradó békességgel, szeretettel. És az ő szabadításának az volt az ára, hogy Jézus azt mondta, nem jöhetsz velem. Azt akarom, hogy te maradj itt. Maradj itt és hirdesd, mondd el mindenkinek itt a pogányok között, hogy mit tett veled az Isten. Pál apostol is megfogalmazza ezt a Filippi levél első fejezetében. Azt mondja, hogy elfáradt, megöregedett, rengeteget szenvedett. Ő már legszívesebben talán inkább az Úrral lenne. De miattatok, mondja, még muszáj itt lennem a földi világban. És sokszor nekünk is, amikor, ahogy mondani szoktuk, betelik a pohár, talán megkísért a gondolat, jobb lenne már nem itt lenni. Hány idős ember elmondta, ó, csak elszólítana már Isten ebből a világból. De nem véletlenül vagyunk itt. Az Úr elragadhatná ebből a világból azokat, akik az övéi lettek, de nem teszi. Azt mondja, maradjatok itt. A szabadításotok ára, hogy nem lehettek tökéletes közösségben még velem a mennyek dicsőségében, még nem láttok színről színre, hanem addig, amíg itt a földön éltek, hirdessetek engem. Mondjátok el, hogyan szabadított meg titeket az Isten. Ezt akarja az Úr, hogy legyünk jellé, legyünk hiteles bizonyságtevőivé itt, e földön, amíg életünket tartja. Ebben áldjon és erősítsen meg mindnyájunkat az Úr. Amen. Úr Jézus Krisztus, drága megváltónk, magasztalunk téged, mert bennünket is megmentettél, megszabadítottál a bűnök láncaitól. Köszönjük neked, Úrunk, hogy ha te hozzád menekülünk, akkor a sátánnak el kell futnia előlünk. Nincs rajtunk többé hatalma. Áldott légy, Úrunk, hogy megromlott emberi kapcsolatainkba, egészen elromlott közösségeinkbe is hívhatunk téged, és te a te szent lelked által képes vagy elűzni a megosztottság, a veszekedés, a megromlottságnak a lelkületét, és helyette a te szereteted is békességed vesz lakozást közöttünk. Könyörgünk, Urunk, adj így megújulást a családokban, a mi közösségeinkben. Imádkozunk, Urunk, így gyógyíts bennünket, szívünket, lelkünket. Bocsásd meg, hogyha még vannak olyan dolgok, amelyekhez ragaszkodunk, amelyek bűnök az életünkben, és mi mégsem akarjuk elengedni, mert talán túl nagy árnak gondoljuk a te szabadításodért. Bocsáss meg, ha nem tudunk lemondani olyan dolgokról, amelyek előtted hitványak, utálatosak, és mi mégis ragaszkodunk hozzájuk. Könyörgünk, jöjj a te lelkeddel, és szabadíts meg bennünket. Imádkozunk, Urunk, gyógyíts meg minket. Add a Te szent lelkednek az erejét mindazoknak, akik elesettek, szegények, testileg, lelkileg, akik magányosok. Vigasztald, erősítsd és bátorítsd őket. Könyörülj rajtunk, Urunk. Imádkozunk a fiatalokért, akik az élet kezdetén vannak. Segíts, Urunk, hogy ők is ki tudják szűrni az életükből a sátánnak a fondorlatosságait, és oda tudják szánni magukat neked, hogy ne úgy kezdődjék és induljon az életük, hogy majd 10 év múlva azt mondják, elrontottam, hanem tudjanak minden nap áldani és magasztalni a Te vezetésedért. Könyörgünk, Urunk, a középgenerációkért, a szülőkért. Add, hogy legyen hiteles az életük, hogy példaként állhassanak hitben, emberségben a felnövekvők előtt. És imádkozunk az idősekért, az öregekért. Tedd őket olyan bölcsé, akiket méltó, hogy tiszteljünk. Akiknek méltó, hogy meghalljuk a szavát, hogy odafigyeljünk minden szavukra, mert nem az önzés, hanem a végtelen szeretet és a rólad való bizonyságtétel tölti ki szavaikat és gondolataikat. Kérünk téged, Urunk, így tégy minket jellé ebben a világban. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, tiéd legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.